Kedves hallgatók! Tegnapi adásunkban Nagy Péter és Judit tanúságtételének első részét hallhatták. Kérem, fogadják szeretettel tanúságtételük második részét is.
Sokan kérdezték már tőlem, hogy nem vagyok-e túlságosan naív, és mit várok ettől a missziótól, vagy ettől a feladattól, hiszen nem gondolhatom, hogy a világ ettől meg fog változni. Nem gondolom, hogy a világ meg fog változni, de azt gondolom, hogy ahogy Jézus meg tudta erősíteni a 12 tanítványt, és meg tudta őket erősíteni a nehézségek közepette, úgy talán nekem is megadatik, hogy egy-két fiatalnak új erőt és lendületet tudjak adni. Aki a jóban már elindult, az kitartson. Aki talán még nem indult el, de gondolkodik, hogy merre induljon, az kapjon egy erős impulzust, hogy célja legyen, és meglássa az értelmét az életének, akkor is, ha a körülmények talán nem mindig kedveznek. És azok, akik pedig elkedvetlenedtek, vagy belefáradtak az élet küzdelmeibe, azoknak talán egy kis reményt és kis erőt tudjunk adni, hiszen az üdvözítés nem a mi feladatunk, Krisztus úrunk ezt elvégezte már. De a reményadás és a tanúságtétel az igenis feladatunk, és nem az aratással kell kezdenünk, hanem a magvetéssel. Az, hogy ebből mi kell ki, az Isten dolga. A mi dolgunk az, hogy ebben az özönvízszerű megcsúszomlásban, amiben élünk, ebben lelki platformokat építsünk, hogy aki akar, az ki tudjon kapaszkodni, aki elfáradt, az egy kicsit meg tudjon pihenni, és akinek szüksége van támogatásra, az ki tudjon tartani, hogy üdvözüljön.
Nagyon köszönöm, és most kedves Juditot fogom meginterjúvolni. Mint a műsor elején elmondtuk, egészségügyi intézményben kutatási asszisztens, nem vallásos családba származik. Kérem, beszéljen életéről és arról, milyen események hatására sikerült hívő keresztényé válnia.
Igen, Péterrel ellentétben én nem vallásos családban nevelkedtem, illetve hát talán ez így ilyen módon nem is igazán igaz. A gyerekkoromban arra emlékszem, hogy a nagymamám volt az, aki így az unokákat összefogva vasárnap elvitt minket szentmisére minden alkalommal, amikor nála nyaraltunk, illetve ő volt az, aki ragaszkodott ahhoz, hogy minden este az esti imát együtt elmondjuk vele. De aztán az ő halálával ezek az alkalmak megszűntek, a szüleim egyáltalán nem gyakorolták a hitüket, és ilyen módon ez így el is felejtődött egy időre számomra is. És az általános iskolában egyáltalán nem voltam semmilyen szinten kapcsolatban Istennel és a hittel, és le is foglaltak mindenféle iskolai rendezvények, mindenféle akkor divatos mozgalmak, így a kisdobós és az úttörő szervezetek, ahol egyébként jól is éreztem magam, és azt kell, hogy mondjam, hogy sok kortársammal ellentétben én elmondhatom, hogy általános iskolában olyan pedagógusok neveltek, akikre fel lehetett nézni, akiknek a szavába meg lehetett bízni, és valóban odafigyeltek ránk, és olyan ifjúsági programokat szerveztek, ami nekem nagy élményt jelentett. És így az általános iskolában nem is éreztem különösebben hiányát annak, hogy nem járok templomba, hogy nem ismerem Istent. Ez igazából a gimnáziumi időszakban kezdett számomra egyfajta várakozássá lenni. Bár akkor is részt vettem a kiszáltal szervezett mozgalmi életbe, de valahogy úgy éreztem, hogy ezekbe a különböző ideológiai területeken azért nem volt minden egészen világos számomra. Egyre több olyan kérdés vetődött fel, amire nem kaptam meg a feleletet. És bármennyire is próbáltam minél jobban beleásni magamat ezekbe az ideológiai mozgalmakba, mindig úgy éreztem, hogy van valami hiány, van valami békétlenség bennem, amit biztosan nem itt fogom megtalálni. És egyre többször kezdett eszembe jutni az a gyerekkori élmény is, amit még a nagymamámmal éltem át. Már igazán nem tudtam megmagyarázni még magamnak akkor, hogy miért, de úgy kezdett izgatni, hogy miért is csináltuk azt, mit is csináltunk akkor, igazából talán ilyen gyerekkori emléket felelevenítő dolog lehetett a számomra, hogy elkezdtem a Bibliát olvasni. Inkább volt kíváncsiság és egyfajta ilyen érdeklődés, hogy na vajon mi lehetett az, amihez a nagymama annak idején ennyire ragaszkodott, és nehezen is ment a Biblia olvasás, hiszen hozzá nem értő módon azt gondoltam, hogy az első betűtől az utolsóig kell a Bibliát olvasni, és az Ószövetségi részekben számos olyan rész volt, ami emészthetetlennek tűnt, és úgy éreztem, hogy soha nem fogom tudni megérteni, és nem fogok eljutni a végére. De aztán Pétert megismerve bekerültem egy egyetemi hittancsoportba, ahol egy részről nagyon nagy szeretettel fogadtak, és senkit nem zavart az, hogy én eddig nem jártam hittanra, és távol voltam az egyháztól. És egy nagyon türelmes és nagy tudású pap volt az, aki szeretettel vezetgetett engem ezen az úton, és bármilyen kérdésemre nyitottan és nagy szeretettel válaszolt. Ez nekem akkor nagyon fontos volt, mert nyilván olyan emberként, aki távol volt Istentől, talán sok esetben olyan kérdést tettem fel, ami egy pap számára provokatív lehetett. Számomra nem az volt, és nyilván nem is ilyen szándékkal tettem fel, én tudni szerettem volna ezekre a választ, ő pedig türelmesen meghallgatott és türelmesen válaszolt. És az ő segítségével nagyon sokat haladtam előre, és ő volt az is, aki mondta, hogy nem feltétlen kell a Bibliát az Ószövetséggel kezdenem, hogy nyugodtan térjek át az Új Szövetségre, és majd ha már kezdem picit is érteni az Isten jelenlétét, akkor ráérek majd az Ószövetséggel foglalkozni. És nyilván ez akkor nekem nagyon nagy segítség volt. És egyre inkább kezdtem azt érezni, hogy ez az a terület, ahol igazán békességem van, amit kerestem. Nagyon sok volt még akkor a kérdés bennem, de úgy gondoltam, hogy jó irányba vagyok. És már érettségi után 19 éves voltam, amikor első áldozó lettem. Arra emlékszem arra a napra, az nagyon fontos nap volt az életemben, és nagyon örültem. Nagyon érdekes volt ezen az első áldozáson úgy részt venni, hogy egy teljesen szokványos vasárnap esti szentmisén én voltam egyedül fehér ruhába, és a hozzám közel álló ismerősök és családtagok tudták csak, hogy első áldozó vagyok. Egy kicsit úgy éreztem, hogy ez az Úr felé egy kis titok, egy olyan titkos szövetség, amire én most igent mondok, és tényleg csak a számomra nagyon fontos belső kör tud róla. És ahogy ez az első áldozás megtörtént, akkor nyilvánvalóvá lett az is számomra, hogy ez a hittancsoport, ahova elkezdtem járni, ez számomra egy ilyen mindenhetes program lesz. És szépen haladtunk is előre, és nagyon sok barátunk lett ezáltal. És aztán később, ahogy Péter ezt már korábban említette is, mi a hittancsoportból együtt maradt fiatalokkal kezdtünk el építkezni közösen, és azóta is együtt lakunk velük, ami azért azt gondolom, hogy nagyon sokat számít, és a mindennapi életben megerősít bennünket, és a gyerekeink számára is azt gondolom, hogy egy olyan közeget teremt, ahol mindenki részéről azt látják, hogy az Istennel együtt élni jó, és hiszünk abban, hogy ez megtartja őket, még azokban a pillanatokban is, amikor esetleg azt látjuk, hogy az életük más kanyart vesz. De hiszek benne, hogy ez azért nem múlik el nyomtalanul.
Említette a Bibliát. Melyik az a kedves részlet a Bibliával, ami különösen megérintette, és mennyiben segítette a hitének megerősítésével ez az ige?
Számomra a legfontosabb, és azt gondolom, hogy a mindennapjaimat meghatározó igevers, ez a János 15:27, a menjetek és tegyetek tanúságot rólam. Az első alkalom, amikor ezzel az igével szembe találtam magam, akkor nem nagyon örültem neki, mert pont egy olyan alkalommal nyitottam ezt az igét, amikor egy olyan szolgálatot kellett volna teljesíteni, ami tőlem nagyon távol áll. sok ember elé kellett volna kiállni, és úgy tanúságot tenni Istenről. Mindig is idegenkedtem az ilyen nagy nyilvánosság elől. Pont azért imádkoztam, hogy mit kell tennem ebben a helyzetben, akkor nyitottam ezt az igét. És még egy kicsit úgy is éreztem, hogy olyasmit akar az Úr rám kényszeríteni, amire nem vagyok alkalmas. De hogy mennyire nem tudjuk, hogy mire vagyunk alkalmasak, és mire nem vagyunk alkalmasak, arra nagyon jó volt ez az engedelmesség, ami végül is ezt az igét követte, mert elmentem erre a szolgálatra, és nagyon sok pozitív élményt kaptam. Ugyanakkor azzal is szembesültem ott akkor, hogy igenis, akik ismerjük Jézust, és ismerjük a mennyei atya akaratát, nekünk szükségünk és feladatunk is, hogy erről tanúságot tegyünk, és ahol lehetőségünk nyílik, ott bátran megvalljuk, mert nagyon ki vannak éhezve az emberek erre, és szükség van a világban arra, hogy reményt és az Isten irgalmát merjük kimondani, és merjük ezzel együtt szembeszállni a mindennapokban adódó nehézségekkel. Azóta már nagyon sokszor gondoltam végig ezt az igét, és azt gondolom, hogy azért is nagyon fontos számomra, mert bár sokan félreértik, igazából arról van szó, hogy merem nyíltan vállalni azt, ami vagyok, a nehézségeimmel és a hibáimmal együtt is, mert tudom, hogy az Úr engem így szeret, ahogy vagyok. És nem azért alakul úgy az életem, mert annyira tökéletes lennék, hanem azért alakul úgy az életem, mert az Isten akarata van rajta, és az ő szeretete által jutok el A pontból a B-be. Ez számomra is nagyon megerősítő, és azt látom, hogy azok számára is, akikkel erről őszintén tudunk beszélni, vagy akik felé tanúságot tudok tenni.
Egészségügyi intézményben dolgozik, mennyiben segíti a hitel mindennapi munkájában?
Nagyon sokat számít, hiszen ápolóként azt gondolom, hogy pontosan egy olyan kiszolgáltatott helyzetben találkozom az emberekkel, amikor nagy szükség van arra, hogy elfogadjuk őket, hogy merjünk őszintén szeretettel fordulni hozzájuk. Egyrészt ez a hiány megerősít abban, hogy ezt csinálni kell, másrészt meg azt gondolom, hogy számtalan helyen olvashatjuk a Bibliába, hogy igenis szükség van a mások szolgálatára. Írja, hogy szomjas voltam, innom adtatok, éhes voltam, ennem adtatok, ruhátlan voltam és felruháztatok. Ezek mind arról szólnak, hogy akkor tudunk legjobban Isten akaratában tevékenykedni, hogyha mások szolgálatára dolgozunk. Erre ez a hivatás, hogy ápoló vagyok, ez maximálisan megfelel, és azt gondolom, hogy minden szempontból kiélhetem a Biblia által előírt feladatokat, vagy Jézus hívását, mindegy, hogy fogalmazom. És azt is gondolom, hogy manapság nagyon nagy szükség is van erre, mert ez a szakma, az a tapasztalatom, hogy egy nagyon lenézett és kritikus szemmel bírált szakma. Ugyanakkor bárki, aki bekerül egészségügyi intézménybe, hirtelen mindenki megérzi azt, hogy milyen nagy szükség van arra, hogy ott szeretettel foglalkozzanak vele, milyen nagy szükség van arra, amikor valaki legyengül és kap egy mosolyt, kap egy támogatást, egy simogatást, vagy egy segítést az öltözésben, a hétköznapi dolgokban, amit addig meg tudott tenni, és akkor már nem. Nekem nagyon jó ezt úgy tenni, hogy nem az én akaratomból teszem ezt, hanem mert valóban örömet szerez. Mert valóban úgy gondolom, hogy jó dolog segíteni a másiknak, az pedig különösen nagy örömmel tölt el, hogyha ezzel a Jóisten tetszésére tehetek. Ha megengedi, akkor elmondanék egy történetet, ami csak így most jutott eszembe, hogy talán ez egy nagyon fontos momentum, hogy ápolóként arra is lehetőségem van, hogy olyan embert vezessek vissza a hitére, aki már azt is elfelejtette, hogy neki ilyen volt. Évekkel ezelőtt történt, hogy bekerült az osztályunkra nagyon súlyos állapotban egy férfi, aki távolról ismerősünk volt. Én nem sokat találkoztam vele, de ő saját bevallása szerint a mi esküvőnkön tette be először a lábát templomba, és utána sem volt. Ez az alkalom, amikor ezt elmondta, ez lehetőséget adott nekem arra, hogy bátran beszéljek a hitemről, és érdeklődjek felőle, hogy ő hogy van ezzel. És nagyon nehezen nyílt meg, de mégis miután naponta találkoztunk, és naponta rászorult a segítségemre, szép lassan eljutottunk arra a pontra, hogy mondta, hogy tulajdonképpen nagyon bánja már, hogy elvesztette a hitét. Nagyon súlyos állapotban volt, és ő is, a családja is, én is tudtam, hogy nem fog már ebből az állapotból meggyógyulni, és az éjszakás műszakokban minden éjjel nagyon ügyeltem arra, hogy legyen legalább egy óra, amikor ő vele vagyok, mert elmondta, hogy mennyire szorong és fél a haláltól. És ezekben az éjszakai beszélgetésekben jutottunk el arra a pontra, hogy tudott imádkozni azért, hogy az édesanyja bocsásson meg neki azért, mert ennyi fájdalmat okozott neki a hite elhagyásával. És a halála előtt két éjszakával eljutottunk arra, hogy azt mondta, hogy szeretné letenni a bűneit, az elkövetett hibáit, és szeretné, hogyha Isten megbocsájtana neki. Nagyon-nagyon közel kerültünk egymáshoz így a hit által, és nagyon jó volt megtapasztalni azt, hogy mégiscsak volt lehetőségem neki is beszélni az isteni irgalomról, és hogy úgy tudott elmenni, hogy ki merte mondani, hogy várja az Istennel való találkozást.
Kedves hallgatók, Nagy Péter és Judit tanúságtételét hallották. A felvételt Péters Csabáné készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Mária Rádió. Erdélyi körutazásra hívunk mindenkit Csaba testvér és a dévai gyerekek vendégszeretetével. A 11 napos körutazás tervezett programjában első napján utazás Budapestről Csíkszeredára, második napján részvétel Ferenc pápa szentmiséjén Csíksomjón, a következő napokon több más mellett utazás Csíkszentdomokosra, Gyergyószárhegyre, a Gyilkostóhoz, meglátogatjuk a Békásszorost, Tusnádfürdőt. A 9. napon zarándoklat a csíksomjói búcsúba. Az utazás 11. napján utazunk vissza Budapestre. Ismerje meg Székelyföldet Böjte Csaba testvér vezetésével a pápa látogatástól a csíksomjói búcsúig. A zarándoklat időpontja május 31-től június 10-éig 11 nap 10 éjszaka. További információk a www.mariaut.hu honlapon olvashatók.
Mária Rádió.
Hírpercek.
Egy bíboros segítsége a szegényeknek Rómában.